Szeretettel köszöntök minden kedves testvért itt a gyülekezetben és a közvetítésen keresztül kapcsolódóakat is. Az apostol szavaival: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagy heti előkészítő Isten tiszteletünkön énekeljük a helyünket elfoglalva a 360. számú dicséretünknek az első és a hetedik verszakát. A 360. számú dicséretünk egy jól ismert dallamra írott ének, ami abban segít minket, hogy egyre inkább a figyelmünkkel arra figyeljünk, ami a Golgotán történt, ami felé most is haladunk ezen a héten. 360. számú énekünk első és hetedik verszakát énekeljük, amely így kezdődik: jer, lássuk az Úr keresztjét. Hajtsuk meg fejünket, és folytassuk az imádságot. Drága Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy úgy lehetünk most itt a te házadban, hogy tudhatjuk, hogy te megtartottál minket az elmúlt időszakban. Köszönjük neked, hogy te őriztél minket ebben a bőti időszakban is, ami megelőzi az ünnepünket. Köszönjük neked, hogyha abban is megtapasztalhattuk, hogy te napról napra vezetsz minket, és hogy valóban te olyan gondviselünk vagy, aki nem csak azt akarod megadni nekünk, amire a testnek szüksége van, hanem még inkább azt, amire a léleknek van szüksége. Köszönjük neked, hogy most is táplálni szeretnéd a mi lelkünket. És köszönjük neked azt, hogy úgy érkezhetünk meg a legfontosabb ünnepünkbe, a te halálodnak és feltámadásodnak az ünnepébe. Úgy érkezhetünk meg, hogy valóban felkészülhetünk arra, hogy valóban összpontosíthatjuk a figyelmünket, arra fókuszálhatunk, amit te tettél értünk 2000 évvel ezelőtt. Urunk, olyan jó lenne, miközben talán ezek olyan igék, olyan részletei a te igédnek, amelyeket jól ismerhetünk, mégis olyan jó lenne újra rácsodálkozni arra a hatalmas ajándékra, amit te nekünk adtál. Olyan jó lenne újra felismerni ennek az értékét, ennek a mindent megváltoztató erejét. Kérünk téged, hogy amikor most így este, akár a munka után itt vagyunk, segíts minket abban, hogy amit te nekünk most ebből meg akarsz mutatni, meg akarsz értetni velünk, vagy amire el akarsz minket indítani, azt valóban hadd tudjuk megfigyelni, átgondolni, lelkileg megemészteni és magunkkal vinni otthonainkba. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel tölts be bennünket, és valóban te szólj hozzánk személyesen. Fiad nevében kérünk mindenre. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom Lukács evangéliumából. Ezen a nagyheti előkészítő sorozatunkon most igazából csak a nagypénteknek az eseményére fogunk jobban ráfókuszálni, és arra figyelni, hogy pontosan a Golgotánál mi is történt. Most mind a három nap, tehát ma, holnap és nagypénteken is erre fogunk figyelni. És így olvasom most Lukács evangéliumából a 23. fejezetből a 32. verstől kezdődően, egészen a 43. versig. Isten igéjét nyitott szívvel és figyelemmel hallgassuk. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez Istennek írott igéje. Adja meg az Úr, hogy valóban el tudjunk mélyülni mindabban, amit általa most elkészített számunkra. Jer, lássuk az Úr keresztjét. Az imént énekeltük ezt az ismert éneket. Az evangéliumok megemlítik, hogy Jézus keresztre feszítését sokan követték figyelemmel. Hallottuk most is, hogy voltak, akik gúnyolódtak, voltak, akik sírtak, és voltak, akik csendben szemlélték mindazt, ami történt. És ezen a héten mi is csatlakozunk azokhoz, akik Jézus szemlélték ezekben a sötét órákban. Méghozzá arra fogunk figyelni, hogy miket mondott Jézus ezekben az utolsó óráiban. A Biblia alapján 7 szavát ismerjük Jézusnak, amit a kereszten mondott, 7-szer szólalt meg a haláltusájában. És ma, holnap és holnap után ezeket a szavait, ezeket az igéket fogjuk kicsit jobban megvizsgálni, és kicsit jobban meg is hallani. De mielőtt a mai első 2 szót kiemelném, hadd tegyek itt egy megjegyzést. Ha volt már szerettünk, akitől búcsúznunk kellett, akkor tudjuk, hogy milyen fontossá tudnak válni azok a bizonyos utolsó órák, az utolsó beszélgetések, vagy az utolsó ölelések. Egészen más súlya tud lenni egy haldokló ember szavainak. És azért, mert valószínűleg ő már megválogatja, hogy mi az, amit el tud mondani. Már nincs mindenre erő, csak arra, ami valóban fontos. És Jézus szavainak is adhatunk ilyen súlyt, hiszen valóban egy haldokló embernek az utolsó párbeszédjeit, az utolsó imádságait hallhatjuk benne. És ne felejtsük el azt se, hogy azok az emberek, akik jelen voltak Jézus keresztjénél, nem tudták, pontosabban nem hitték, hogy Jézus fel fog támadni a halálból. Tudhatták volna, hiszen Jézus erről előre beszélt nekik, de mégis úgy látjuk őket, úgy fogjuk majd látni őket Jézus keresztjénél, mint akik valóban, mint egy haldokló ember utolsó szavait hallgatják. És miután viszont találkoznak a feltámadt Jézussal, és újra beszélnek vele, és a tanítványok mondjuk kapják a küldetésüknek is a megbízását, a missziói parancsot, azok után is ugyanolyan fontosnak tartották ezeket a szavakat, amiket itt a kereszten mondott Jézus. Mert ezek a mondatok számunkra nem csak egy haldokló embernek az utolsó mondatai, hanem Istennek a kijelentései is. És mi ezért figyelünk oda mindenre. Nem azért, hogy jobban sajnálkozzunk Jézusnak a szenvedésein, hanem jobban erőt merítsünk az ő áldozatos szeretetéből, hogy jobban megértsük azokat az üzeneteket, amiket Isten akkor is elmondott számunkra. Az első 2 megszólalása Jézusnak össze lehetne foglalni egy kérdéssel is, amit én így fogalmaztam meg, hogy mi az, amit érdemes tudni. Mit érdemes tudnunk ebben az életben? Ma egy olyan világban élünk, amelyben több információ és nagyobb tudás áll a rendelkezésünkre, mint amire valóban szükségünk van. A tudósok úgy fogalmaznak, hogy még sosem állt ennyi információ az ember rendelkezésére a történelem folyamán, mint most. És ugyanakkor hozzáteszik, hogy az információ áradattal nem egyenesen arányos az ember tudásának a növekedése, nem az ember lett feltétlenül okosabb, hiszen egyre inkább gépeken tároljuk azt a tudást, amit így nyertünk. És nyilván messzire vinne minket az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia vagy a mai számítógépes technológiák hogyan teszik olykor szükségtelenné az embernek a tudását. De még így is azt tudjuk mondani, hogy az egyik legnagyobb érték számunkra a tudás. Az én dédanyám mindig azt mondta nekem, amikor vizsgákra, dolgozatokra készültem, hogy tanuljak szorgalmasan, mert a tudást az senki nem veheti el tőlem. És igyekeztem megtartani ezt a tanácsát, ezt a buzdítását, de az ő életében is láthattam azt, hogy hogyan, ahogyan egyre idősebb lett, hogyan vesztette el azt a tudást, amit ő összegyűjtött. És felmerült bennem az a kérdés, hogy akkor mégis mi az a tudás, amire szükségünk van? Mi az a tudás, ami nem vész el azzal, ahogyan telik az idő? Szándékosan nem így tettem fel ezt a kérdést, hogy mi az, amit illik tudni. Mert nem az a kérdés, hogy mit illik és mit nem, hanem hogy mi az, amit érdemes, amire valóban szükségünk van ebben az életben. És Jézus első 2 szava erre adja meg nekünk a választ. Már áll a kereszt, már Jézus keresztre feszítették, és az ő első szava egy imádság. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egy olyan imádság ez, amellyel Jézus példát is ad a tanítványainak, hiszen ő maga tanította életében, hogy az ellenségeket is szeretnie kell annak, aki őt követi. Jézusnak az első szava itt a kereszten a megbocsátásnak a szava. És ilyennek ismerjük meg őt az életéből is, az evangéliumból is. Ő az, aki Isten irgalmát, Isten bűnbocsánatát hirdette az embereknek, akinek hatalma volt arra, hogy ezt meghirdesse. Ez nem egy új információ Jézussal kapcsolatban. Viszont érdekes, hogy hogyan indokolja meg ezt az imádságát, ezt a kérését. Azt mondja, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mi az, amit nem tudnak? Hiszen olyan katonák voltak jelen, akik teljesen tisztában voltak azzal, hogy mi a dolguk. Tudták, hogyan kell keresztre feszíteni egy embert. Azt is tudták, hogy miért kell egy ilyen munkát végezniük, mert ez az ő feladatuk, és ha megtagadnak egy ilyen parancsot, akkor rosszul járhatnak. Tudták, mi a dolguk. Hogyha a gúnyolódó farizeusokra és vallási vezetőkre gondolunk, ők is tudták, hogy mit cselekszenek. Eltették láb alól azt, aki veszélyeztette az ő hatalmukat. Még kegyetlenebbül azt is mondhatnánk, hogy likvidálták a számukra nem kívánatos személyt. És közben jól szórakoztak, hiszen sikerrel járt ez a tervük. Ez volt a céljuk, tudták, hogy mit tesznek. Akkor miért mondja Jézus, hogy van amit nem tudnak? Azért, mert azt nem tudták, hogy mi annak a valódi jelentősége, ami éppen történik. Nem tudták azt, hogy Isten hogyan értékeli az ő tetteiket. Nem tudták, hogy azt ítélték kereszt halálra, akitől származik az élet, aki teremtette ezt az egész világot. És nem tudták, hogy kinek a fiát szegezték a fára. Jézus hét utolsó szava a keresztfán betekintést nyújt számunkra abba, hogy Jézus hogyan élte meg ezeket az órákat. Hogy neki mi járt a fejében. Hogy ő hogyan látta az embereket, és hogyan látta az ő mennyei atyát is. Ebből az első szavából azt látjuk, hogy ő irgalommal tekintett ezekre az emberekre. De ne értsük ezt félre, kedves testvérek! Jézus nem felmentette ezeket az embereket. Nem vonta meg tőlük a felelősséget. Később az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy hasonló jelenetről, ahol Péter apostol szól a zsidó vezetőkhöz, és ő is elismeri, hogy amit tettek, azt tudatlanságból cselekedték. De rögtön ezután megtérésre hívja őket a gonosz útjaikról. Jézus is tudja, hogy tévednek a kivégzői, a gúnyolói, de nem menti fel őket, hanem megbocsát nekik. És ez nagy különbség. Mert olyan sokszor félre szoktuk ezt érteni, a megbocsátást. Azt gondoljuk, hogy a megbocsátás arról szól, hogy akkor a tetteinknek megszűnnek a következményei. Hogy nem lesznek következményei végül mégsem a szavainknak, a gondolatainknak, hogy semmissé válnak azok, hogyha megbocsátanak nekünk. Mintha mi sem történt volna. Pedig a valódi megbocsátásban nem ez történik. A valódi megbocsátásban megmaradnak a tetteink következményei, megmarad a felelősség, csak annak a terhét valaki más vállalja magára. Valaki más hordozza el. Legtöbbször az, aki megbocsát az ellene vétkezőnek. Megbocsát, vagyis átvállalja azt a kárt, azt a terhet, amit a másik okozott. És Jézus történetében tökéletesen látjuk ezt, hogy ő megbocsát a kivégzőinek, úgy, hogy annak a következményeit, amit ők tettek, ő hordozza el. Együtt élek a sebekkel, amiket okoztál. Ezt jelenti megbocsátani. De attól még a felelősség megmarad. Kedves testvéreim, mi az, amit érdemes tudni? Jézus szavaiban és áldozatában azt látjuk, hogy azt érdemes tudni, hogy mit cselekszünk és milyen céllal tesszük azt. fel kell ismerjem a tetteimnek a valódi hatásait, a valódi következményeit. És fel kell ismerjem azt is, hogy milyen célokat próbálok elérni, amikor cselekszek. És amikor ezt próbálom megismerni, és kicsit vizsgálom az életemet, akkor ne csak azt vizsgáljam meg, hogy szerintem mi az, ami jó vagy rossz a céljaimnak az elérésében, milyen a helyes vagy helytelen lépés, hanem azt keressem, hogy Isten hogyan gondolkodik mindenről. Az ő ítéletére hagyatkozzak. Hogy ő hogyan értékeli. Hogy ő mond, hogy én mit tettem, vagy mit teszek. Tudd, hogy mit és miért cselekszel. Ismerd meg a tetteidet és a szándékaidat Isten szemén keresztül. Hogyha ez megtörténik, akkor az meg is tudja változtatni ezeket a cselekedeteket, ezeket a szándékokat. Azt látjuk, hogy ő irgalmasan bánik velünk. Ő meghallgatta ezt az imádságot is, amit Jézus mondott. De szükségünk van arra, hogy egyre inkább oda igazítsuk a mi utainkat az ő útjaihoz. Miközben egy tehetetlen, kiszolgáltatottnak tűnő embert vizsgálunk, vagy szemlélünk a kereszten, aközben mégis azt látjuk, hogy Jézus tudta, hogy mit és miért cselekszik. Ő önként adta oda az életét. Azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen Istennel újra szeretett kapcsolatra jutni. Azért engedte, hogy mindezt megtegyék, mert tudta, hogy így szerezhet nekünk örök életet. Az első szó tehát a megbocsátás szava és egy imádság volt, a második viszont egy ígéret, amit már egy embernek mond Jézus. Hallottuk, hogy Jézust gúnyolták a nép vezetői, azok, akik az ítéletet meghozták, gúnyolták a katonák, akik ezt az ítéletet végre is hajtották, és gúnyolta, provokálta az egyik bűnöző is, akit Jézussal egyszerre feszítettek keresztre. Ő viszont már ugyanazon ítélet alatt van, mint Jézus. És ezen a ponton szólal meg a másik megfeszített gonosztevő, és egy bűnbánó, megtérő embernek a kérését hallottuk, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Neki mondja ezt Jézus, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Jézus nem csak azt tudja, hogy mit cselekszik, és mi annak a jelentősége, mi lesz annak a gyümölcse, hanem azt is tudja, hogy hova tart. Isten királyi uralmába, az ő örök országába. És úgy válaszol ennek a gonosztevőnek, mint aki tudja az utat Isten országába, mint akinek van hatalma kijelenteni, hogy ki az, aki oda tartozik, és ki az, aki nem. És kedves testvéreim, az előbb, amiről már beszéltem, a mélyebb önismeretünk vagy önvizsgálatunk mellett, ezt az egyet érdemes még tudnunk. Ezt az egyet érdemes egyre jobban megismernünk, hogy hova tartunk, hogy hova vezet az életünk. Isten királyi uralmába, vagy máshova? Hova tart az életed, kedves testvérem? Tudod-e az utat az Isten országába? Mert a mai történetünk megmutatja ezt az utat. És azt látjuk, hogy ez az út Jézus maga, hogy ő vele együtt lehet bejutni oda. Ő vele, ha vele kapcsolatban vagyok, akkor ő bevisz magával ebbe az országba. Vele együtt tarthatok e felé a cél felé. És miközben itt két haldokló embernek a párbeszédéről olvasunk, a közben hadd emeljem ki ebből a mondatból ezt a kis időhatározót. Jézus azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Még ma. Vagy már ma Jézussal együtt Isten országához tartozhatok. Már ma megélhetek ebből valamit. Igaz, hogy még nem látom, de már megtapasztalhatom. Például itt az ünnepben, ami előttünk van. Átélhetem újra vagy először, hogy Jézus értem adta az életét. Átélhetem az ő bűnbocsánatát. Azt, hogy valóban személyes, szeretett kapcsolatra juthatok Istennel. És hogyha erre mindannyian vágyunk, akkor azt is átélhetjük, hogy Istennek ez az országa már itt is jelen van közöttünk, a gyülekezetünkben. Tudd, hogy hová tartasz, kedves testvérem. Ha valahova elutazunk, akkor legtöbbször felmérjük, hogy milyen úton kell oda eljutni. Megnézzük, hogy milyen régiókon, esetleg országokon keresztül vezet az út. Hogyha külföldi útra indulunk, akkor átváltjuk a pénzünket a helyi valutára, alkalmazkodunk az ottani értékekhez, az ottani szokásokhoz, az ottani törvényekhez, az ott élő emberekhez. És hasonlóan ehhez, ha Isten országába tartunk, akkor ez az értékváltoztatás, ez az alkalmazkodás, ez a mi életünkbe is végbe megy. Például azzal, hogy a haragomat nem fogom megtartani, hanem keresem annak az útját, hogy hogyan tudok együtt élni a másik ember tetteinek a következményeivel, hogy hogyan lehet megbocsátani, hogyan adhatom tovább azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amit Jézus is megmutatott, értem. Nem azzal fizetek másnak, amivel egyébként szoktunk, a bosszúval, hanem valami olyannal, amit itt is Jézusnál látunk. Tudd, hogy hová tartasz, és az úti célod az legyen hatással arra az útra is, arra az életre is, amit élsz ennek a célnak a fényében. Kedves testvérek, azt a kérdést tettük ma fel, hogy mi az, amit érdemes tudni? Mi az, amire igazán szükségünk van tudásra ebben az életben, ami nem múlik el? És Jézus utolsó szavai és az ő kereszt áldozata arra világított rá, hogy nem kell sok mindent tudjunk, de azt igen, hogy Isten hogyan gondolkodik a mi életünkről, a mi cselekedeteinkről, a mi szándékainkról. Ilyen értelemben kell tudnunk azt, hogy mit és miért teszünk. És emellett azt kell tudnunk, hogy hova tartunk. Jézus tudta, hogy mit cselekszik és hova tart. Ő értünk adta önmagát, hogy nekünk helyet készítsen az Atya országában. Ezért dicsérjük őt most is. Amen. Fennállva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy most így az ünnepre készülésben hallhatjuk a te utolsó szavaidat, mint halandó ember utolsó szavait, és köszönjük, hogy ezeken a szavakon keresztül is, ezeken a mondatokon keresztül is átragyog a te isteni szereteted, a te bölcsességed. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te a keresztfán sem változtál meg, azok alatt a terhek és szenvedések alatt sem, amiket akkor át kellett éljél értünk. Köszönjük neked a te irgalmadat, köszönjük neked, hogy te valóban úgy adtál nekünk bocsánatot, hogy te vállaltad a mi bűneinknek a következményét, azokat te szenvedted el helyettünk. Köszönjük ezt neked, és köszönjük neked azt is, hogy most arra hívtál, hogy gondoljuk meg az útjainkat, gondoljuk meg a tetteinket, hogy valóban tudjuk-e azoknak a valódi jelentőségét, a valódi célokat, amiket próbálunk elérni. Olyan jó, hogyha fel tudjuk esetleg ismerni azt, hogy hol van az, ahol eltértünk a te utaidtól, a te céljaidtól. Olyan jó, hogy ilyenkor lehetőséget adsz nekünk arra, hogy visszatérjünk a te utaidra, és téged követhessünk. Urunk, hisszük, hogy a te beszéded, a te utolsó szavaid is az örök élet beszéde számunkra. Kérünk téged abban, hogy segíts, hogy mi egyre inkább ezekből a szavakból is, a te beszédedből éljük az életünket. Az alapján szeressünk, az alapján törekedjünk a konfliktusaink, a problémáink megoldására, ad, hogy valóban meglássuk, hogy mit tehetünk azért, hogy megbocsássunk egymásnak. Adj ehhez erőt, adj ehhez szándékot a szívünkbe, és adj megújulást mindannyiunknak. Add, hogy mind gyülekezet is egyre inkább arra váltjunk, hogy a te országod az megtapasztalható lehessen itt közöttünk. Köszönjük neked, hogy sokan lehetünk úgy, hogy hisszük, hogy már megtapasztaltuk a te jelenlétedet itt. Kérünk, hogy maradj velünk ebben a hétben, különösen is kérünk a szenvedőkért, a bajban lévőkért, azokért, akik kínban vannak, légy az ő gyógyítójuk, az ő vigasztalójuk, és mutasd meg, hogy kik azoknak, akiknek mi tudunk segíteni. Drága megváltónk, kérünk, hogy így maradj velünk, és vezess tovább bennünket. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Urunk áldását. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten jobbjára ült. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Most pedig énekeljük templomi istentiszteletünk zárásaképpen, de mégis, mint akik úgy megyünk tovább, hogy továbbra is figyeljük a mi megváltónkat, énekeljük a 487. számú dicséretünk első két versszakát, holnap a harmadik és negyedik versszakát fogjuk énekelni. 487. számú dicséretünk így kezdődik. Ha a keresztre néz szemem, melyen a menny királya halt, legdrágább kincsem megvetem, és büszkeségem térdet hajt. Thank you.